Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első leveléből olvasom, a 4. fejezet 6. versétől a 13. versig. Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg. Ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok, bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul bújdosunk és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Szinte a világ söpredékévé lettünk, és mindenki szemétjévé mindez ideig. Szinte a világ söpredékévé lettünk, és mindenki szemétjévé. Írja egyszer csak, talán egészen váratlanul Pál apostol a korintusi gyülekezetnek. Söpredék és szemét, ami felesleges, amit összesöpörnek, és amit aztán kidobnak. Meggyalázott testek a koponya helyen. Söpredék és szemét, három bűnöző, három római keresztem. Az egyiken korona tövisből. Egyik ember sem ér semmit, a város falain kívül a szeméttelep közelében történik mindez. Világ látványossága ők, mert valami történik, valamit lehet bámulni, valami szórakoztat, de aztán kidobjuk, eldobjuk ezt az élményt is. Jézus a kereszten, Pál apostol a levélben, világ söpredéke és mindenki szemétje. Az Úr és küldötte, a mester és a tanítványa, Jézus és az apostol. Hogyan lehetünk Krisztus követői, egy felfuvalkodott, magabiztos, semmit nem tisztelő világban? Lássuk először a korintusiak idézőjeles gazdagságát, másodszor az apostol válaszát, végül azt, hogyan formálja ez a keresztény gyülekezetet. Elevenítsük fel, hiszen erről beszélünk hetek óta, hogy mi zajlik a levél ezen pontján az apostol és az általa alapított korintusi gyülekezet között. A gyülekezetben az apostol a szakadások, a pártoskodás témáját címzi. A gyülekezet tagjai korábbi és jelen tanítóik mentén irigykednek, viszálykodnak, részekre szakítva ezzel a Krisztus testét. Pál apostol ezzel szembe állította az egy Krisztust, aki mindegyikükért megfeszítetett, függetlenül attól, hogy Páltól vagy Apollóstól hallották az evangéliumot, vagy általuk jutottak-e hitre, vagy valaki mástól. Aztán, ahogy olvassuk a levelet, Pál eljut a pártoskodástól a büszkeségig ebben a részben. A viszálykodástól a felfuvalkodottságig. Senki se kérkedjék az egyik tanítóval a másikat megvetve. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál, írja. Ha pedig kaptad, miért dicsekszel? mintha nem kaptad volna. Mert minden pártoskodás, minden szakadás mögött mindig büszkeség és felfuvalkodás áll. Ki a jobb, ki a több, és ki fog a másik felé kerekedni. De Pál tovább megy ennél, és feltárja azt a lelkületet, azt a lelkiséget, ami mindezeket a szakadásokat, a pártoskodást, a viszálykodást a felszínre hozta. És ironikusan beszél, amikor ezt a lelkületet akarja megragadni. Már jól laktatok, ti már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok. Jól laktatok, azaz ti már nem éheztek és nem szomjaztok az igazságra, ahogy Jézus tanította. Nektek megvan minden. Meggazdagodtatok, azaz nincs hiányotok semmiben. Nem szorultok már Istenre sem. Uralomra jutottatok. Azt gondoljátok, hogy már most az eljövendő világban uralkodtok. Bár csak valóban uralomra is jutottatok volna, teszi hozzá az apostol kesernyésem, mert akkor már itt lenne az új világ, Isten teljes uralma. De még nem ott vagyunk. Ez a lelkület a hatalomnak a lelkülete, a hatalomnak a dicsőségnek a lelkisége, vagy a hatalomnak és a dicsőségnek egy torz teológiája az, ami megragadja a korintusiakat. Hogy mi Krisztusban okosak vagyunk, hogy mi Krisztusban erősek vagyunk, hogy mi Krisztusban dicsőségesek vagyunk, hogy mi Krisztusban uralkodunk, de a hangsúly már rég nem azon van, hogy Krisztusban, hanem azon van, hogy mi vagyunk. Mi vagyunk okosak, mi vagyunk erősek, mi vagyunk dicsőségesek. És vajon hogyan tekinthettek a jól lakott és gazdaggá lett korintusi keresztények a város lakóira, a munkatársaikra, a szomszédaikra, ha ők már ilyen gazdagok, ha ők már ennyire teljesek? Ha ő nekik már minden megvan, ha ők már teljességre jutottak, akkor mindenki mást csak lenézni tudtak. Egészen más gyökérzetből egészen hasonló gyümölcsöt termő fa a mi világunk. Jól laktatok, meggazdagodtatok, uralomra jutottatok. Nem ezt hisszük? Vagy ha nem, nem erre törekszünk? Nem ez az ideális, nem ez a végcél minden ember életében ma? Nem azt mondja a világ körülöttünk, amelyben formálódunk, ami formál minket, hogy akkor vannak a dolgok rendben, amikor végre nincs hiányunk semmiben? Hogy akkor vannak a dolgok rendben, amikor úgy vannak a dolgok, ahogy mi szeretnénk, amikor mi irányítunk, amikor mi uralkodunk, amikor mi tartjuk kézben a dolgokat? Hogy akkor vannak a dolgok rendben, ha nem szorulunk Istenre, mint az éhező a kenyérre, csak úgy kényelmesen, amennyire kell, persze, teret adunk neki az életünkbe. Nem így formál minden ebben a világban, nem azt mondanánk mi is, gazdagréti gyülekezet, hogy akkor lennénk végre teljesek, ha az életünkben jól laknánk, meggazdagodnánk, nem lenne hiányunk, nem lenne szükségünk, mindent kézben tarthatnánk, mindent kontrollálhatnánk, uralkodhatnánk. És nem ebbe a vágyunkba lopódzik be minden hamis teológia is, ami azt mondja, hogy minden úgy lehet, ahogy mi parancsoljuk, csak higgyünk erősebben, csak parancsoljunk hatalmasabban. És nem ugyanebből a vágyból fakad, amikor azt mondja egy ilyen teológia vagy lelkiség, hogy bizonyosan sikeres, bizonyosan eredményes leszel, mert veled semmi rossz nem történhet. Szívd fel magad! Fújd fel magad, légy erős és légy hatalmas, ezt hirdeti a világ. Szívd fel magad, fújd fel magad, légy erős és hatalmas, hirdetik a korintusiak, hirdeti a hamis kereszténység. Vajon mi az apostol válasza a hatalom lelkületére, a hatalom a dicsősége torz teológiájára? Ó, Pál könnyedén beléphetne a versenybe. A korintusi erősökkel, okosakkal és hatalmasokkal, a hatalmi lelkületet keresztény mezbe bújtatókkal. Okosak vagytok? Hát lássuk ki a tanultabb, mondhatná Pál, és ő győzne. Erősek, hatalmasok vagytok? Hát beszéljük meg, hogy kitett hatalmas csodákat Isten nevében és Isten erejével, amelyeknek messze földön híre ment. Megbecsültek, dicsőségesek vagytok? Hát lássuk, hogy engem ki mindenki ismer és szeret, kontrázhatna Pál Antiókiától egész Kis-Ázsián át, Filippin, Aténon, Korintuson keresztül Jeruzsálemig. Hányan ismerték meg Jézust, hány gyülekezet született, mennyi csoda történt, sorolhatná az apostol, és megszégyeníthetné, leradírozhatná a korintosi hatalmaskodókat, a magukat felfújó ellenlábasait, és Pál valami egészen más tesz. Pedig tehetné ezt. Egészen másról kezd el beszélni. Nem még feljebb helyezi magát, hanem fogalmazzunk így, alájuk ereszkedik. Mi bolondok vagyunk Krisztusért, ti pedig okosak Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Persze mondhatjuk azt, hogy ez irónia, és van benne irónia. De nem csak irónia. Mert Pál valóban bolond Krisztusért. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk, otthontalanul vándorlunk és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Bolond vagy te, Pál, nem azért van egy vallás, hogy kipótoljon, hogy jól lakasson, hogy kényelmet hozzon? Nem bolondság ez Jézus Krisztusért mindezt elhordozni? És Pál valóban gyenge Krisztusban. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Nem szégyenteli gyengeség, nevetséges erőtlenség ez? Nem tudja magát megvédeni? Ő a nagy apostol? És Pál valóban megvetett. Mert úgy gondolom, írja, hogy Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságá lettünk a világnak. És ezt a képet szükséges kibontanunk, hogy eljusson hozzánk az apostol gondolata. Két konkrét helyzethez is köthetőek a szavai. Az egyik lehetőség szerint Pál ezt a képet a korabeli amfiteátrumokban zajló gladiátor viadalokból veszi. A látványosság, a teátrum, a színház. Pál tehát azt mondja magáról és általában az apostolokról, hogy olyanok ők, mint az életre halálra küzdő gladiátorok a színházban. Jó szórakozás egyeseknek, de az életük végül is egy fabatkát sem ér senkinek. A másik lehetőség, hogy az apostol szemei előtt nem a amfiteátrum van, hanem a háborúkat követő római győzelmi menet képe, amikor a sereg élén a győztes hadvezérrel felvonul a városban, ezzel is hirdetve a győzelem tényét. És ezekben a menetekben leghátul a foggyulejtett katonák voltak, teljes megvetettségben, reménytelenségben, akiket vagy rabszolgának adnak el, vagy pedig kivégeznek. Isten minket, apostolokat utolsókul állított, mint akiket halálra szántak, mert látványosságá lettünk a világnak. Mondja azoknak, akik telve vannak önmagukkal. Majd végül szemben a jól lakott, meggazdagodott, magukat uralkodónak látó korintusiakkal egy még erősebb és durvább kijelentésig jut. Még határozottabban és egyértelműbben a korintusiak és az egész világ alá helyezi magát. Szinte a világ söpredékévé lettünk, és mindenki szemétjévé mindez ideig. És akkor ez nekünk már sok. Így beszél magáról, söpredék és szemét. És legyen is sok, hogyan mondhatja magát ez az ember Pál söpredéknek, hulladéknak és szemétnek? De mindeközben nagy péntek van, és most pontosan ezt látjuk, hogy az Isten küldötte. Az apostol azt jelenti küldött. Az Isten küldötte. az Isten fia, hasonlóan először halálra szánt látványosság, akin jól szórakoznak, majd söpredék felesleg és szemét. Jézus a kereszten. A legutolsó lázadók rabszolga halálát hallja. És kényelmetlen a helyzet, mert zavar, amit Pál mond. De az apostol semmi olyat nem mond magáról, ami ne lenne igaz az urára, akit mi is az urunknak nevezünk. Miért teszi ezt? Miért így lép fel a hatalmi lelkülettel, a dicsőség teológiájával szemben? Azért, mert minden hatalomra, uralomra történő lelkület vagy lelkűség, legyen az szekuláris vagy vallásos jellegű, végső kritikáját és ítéletét Isten szeretetének a hatalma hordozza, mégpedig a római kereszten kivégzett fiúban. Minden hatalmi lelkületet Isten szeretetének hatalma ítél meg a megfeszített és kivégzett Krisztusban, akit értünk adott oda a világba. És ezért Pál nem tesz mást ebben a konfliktusis helyzetben a korintusiakkal, mint hogy ehhez az Úrhoz, Jézushoz köti magát. Mert nincs hova máshova kösse magát, mert ő a mérce. Mert ő neki a kezdet, mert ő neki a vég, mert ő neki minden. Ti erősek vagytok? Én Krisztusra nézek, mondja a megfeszített Úrra, és én szabad vagyok gyenge lenni. Ti okosak vagytok? Én Krisztusra nézek, és szabad vagyok bolond lenni. Ti hatalmasok, dicsőségesek vagytok? Én az én Uramra nézek, és szabad vagyok utolsónak, megvetettnek lenni. Nem próbál feléjük kerekedni. Nem próbálja legyőzni őket. Nem próbál feléjük kerekedni, mert Jézus sem próbál feléd és felém kerekedni. Mert nem a hatalmi pozícióból hív és szólít meg, hanem a söpredék, a szemét, a rabszolga pozíciójából keres bennünket. Az elszállt gőgös korintusiak nem fognak változni, ha Pál hatalmi harcba kezd velük. De így talán meghallják és újra felismerik, hogy ki az az Úr, akihez tartoznak. Hogyan lehetünk Krisztus követői egy felfuvalkodott, magabiztos, semmit nem tisztelő kultúrában? És körvonalazódik a válasz. Kiderül, hogy az apostol pontosan úgy beszél magáról ezekben a megdöbbentő sorokban, mint aki Krisztus tükörképe ebben a világban. A megfeszített Krisztus tükörképének lenni, ennyit mond, ebben írja le a kapcsolatát a gyülekezettel. De ez nem csak az apostol elhívása, hanem minden küldött, azaz Isten Krisztusban kiválasztott és e világba elküldött teljes népének, a missziói egyháznak az elhívása. Ez a mi elhívásunk, tükörkép lenni, látványosságnak, ha Krisztus világ látványossága, söpredéknek, ha Krisztus világ söpredéke, szemétnek, ha ő mindenki szemete. Mit jelent ez? Először is nem jelent önutálatot és önmegvetést. Amikor Pál azt mondja, hogy szinte a világ söpredékévé és mindenki szemétjévé lettünk, miközben Krisztusra néz, még véletlenül sem arról van szó, hogy súlyos személyiség problémái lennének. Úgyhogy ha már meghoztad az ítéletet, engedd most el. Ha már ítéletet hoztál az ige hirdetésről, gondolkozz újra. Ha már erősen dolgozik benned, hogy de ilyen önértékeléssel hogy lehet létezni, hát nem az lenne a dolog, hogy építsük az emberek önértékelését, mit beszél ez itt söpredékről és szemétről, kérlek. Olcsó felületes és népszerű pszichológiai rovatok fényében ne hajítsd el az evangéliumot. Nem arról van szó, hogy amikor valaki felnéz a megfeszített Krisztusra, magát egyre értéktelenebbnek és egyre feleslegesebbnek fogja látni. Nem. Nem az a krisztusi gyógyulás, hogy utáld magad minél jobban. Nem. Igen, vannak dolgok, vannak bizonyos dolgok, amit annak fogsz látni. Bizonyos dolgokra ki kell mondani, hogy ez valóban kár és szemét az életemben. Vagy talán ki kell mondani, hogy hiába fújtam magam, ha őszintén a tükörbe nézek, nem esek hanyat önmagam dicsőséges voltától, sőt, valami más tennék. Bizonyos dolgokról ezt ki kell mondani, de ugyanakkor szól-e bármi hatalmasabban és erősebben arról, hogy Isten szeretetje vagyunk, mint az értünk megfeszített Krisztus. És Pál ezt tudja, nem lelki beteg, higgyétek el. Nézz a keresztre, miért lett Isten emberré? És hogyan lehetséges, hogy Jézusban az Isten a kereszten függ? És a válasz, hogy azért, és csak úgy, mert szeret, mert értékesek vagyunk neki, mert meg akart menteni a pusztulásból, mert meg akart menteni a kárhozatból. Semmi más nem hirdeti ezt hatalmasabban, mint Jézus halála, hogy szeretettek vagyunk. Semmi más nem emel úgy fel, mint az evangélium. Semmi más nem gyógyít annyira, mint Isten szeretete, amint a Szentlélek által megjelenik és jelen marad a szívünkben. Hogy ne tudná ezt Pál apostol, aki oly gyakran vall Isten szeretetének a hatalmáról? Nem. Nincs neki semmi baja, higgyétek el, amikor ezeket a sorokat írja. Tudja ő, hogy Isten drága gyermeke, amint a keresztény gyülekezetnek is mélyen meg kell gyökerezni abban, hogy ő Isten választott népe, drága véren szerzett tulajdona. De hát akkor mi ez a söpredék és szemét? Akkor miért? És azért, mert így tekint ránk a világ. És ezt a kettőt fontos világosan látni. Egyszerre Isten drága megváltottja és szeretetje, ugyanakkor a világ megvetettje és lenézettje. Nem ez Jézus a kereszten? Isten gyermeke és kiválasztottja, akitől elfordul értünk, miattunk, helyettünk, de a világ számára a megvetett, az elítélt, a kitett. Egyszerre drága kincs Isten népe, Isten szemében, és félredobott söpredék. Istennek kedves, de a világ szemében megvetett. Itt oldódik a nagy kérdés, hogyan lehetünk Krisztus tükörképe ebben a világban? Hogyan lehetünk olyanok, mint ő? Úgy, hogy miközben szívünk mélyén egészen bizonyos, növekvő valóság, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk, aki neki értékesek, drága, hogy az ő tulajdon népe vagyunk Krisztus által. Miközben ez növekszik a szívünkben, érted, az Isten szeretete, értékessége, valósága. Közben nem várunk semmit, ami jár nekünk, és készek vagyunk Krisztusért elfogadni, hogy úgy bánjanak velünk, mint akik utolsók. És ez annyira így van, hogy csak ha a krisztusi szeretet növekszik az életünkben, tudjuk elfogadni, hogy úgy bánnak velünk, ahogy bánnak. Drága szeretett népe Istennek, megvetett söpredék világ szemete. Nem vagyunk különbek, mint Jézus. Alázatra formálódunk így, hiszen nem várunk semmit sem. Ez ezt jelenti, hogy egyszerre tudni kell, hogy az Isten drága gyermekei vagyunk, és hogy közben nem várhatunk semmit sem. És egyedül ez formál alázatra, mert aki tudja, hogy Krisztussal együtt gyűlölet és megvetés vár rá, nem háborodik fel, mert nem fuvalkodott fel. Tudjuk, hogy hol a helyünk. Megértjük, ha Isten népeként elutasítanak. Megtanulunk elengedni, megtanulunk kisebbé lenni, megtanuljuk eltűrni mindazt, ami a büszkeségünket sértené. És közben tükröt tartunk, közben Krisztust tükrözzük ebben a világban, aki ugyan ezen az úton járt. Egyre inkább olyanok lehetünk, mint Jézus Krisztus. Hiszen Pál Jézus szavait visszhangozna. Amikor gyaláznak, áldást mondunk. Bocsásd meg nekik, mondja a keresztem, mert nem tudják, mit tesznek. Amikor üldöznek, tűrünk. Nem káromolja őket, nem káromolja Istent Jézus a kereszten. Amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Bolondság, erőtlenség és dicstelenség. De nekünk mindez Krisztusban bölcsesség, erő és dicsőség. Mert ezen az úton jutunk oda egyre inkább, hogy végül nem a hatalomban talál gyönyörűséget lelkünk, hanem az értünk megfeszített Krisztus alázattal teljes, mégis győzelmes szeretetében. Értitek? Ezen az úton, amikor kijövünk úrvacsorázni, és ezzel a Jézussal találkozunk, ezen az úton születik meg bennünk egyedül az, hogy nem a hatalomban talál gyönyörűséget a lelkünk, hanem az értünk megfeszített Krisztus alázattal teljes, mégis győzelmes szeretetében. Ámen.
Imádkozzunk. Hálásak vagyunk, Urunk, a te kegyelmedért, amit nyilvánvalóvá tettél, megmutattál a számunkra, amit kijelentettél a te igédben, amit megerősítesz a Szentlélek által a mi szívünkben, amit láthattunk a kenyérben és a borban. Köszönjük, hogy bizonyosságot adtál, köszönjük az úrvacsorai közösséget, a hirdetett igét, köszönjük azt, amit értünk tett Jézus. Köszönjük, hogy így állhatunk meg nagypénteken, alázattal, hálát adva mindazért, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy megmentettél bennünket, köszönjük, hogy nem engedted, hogy az örök kárhozatba jussunk. Köszönjük azt, hogy értünk szenvedett a te fiad Jézus. Urunk, azért könyörgünk most, hogy taníts meg alázattal élni, taníts meg elengedni napról napra a hatalmat, a büszkeséget, a gőgöt, a kevésséget, és mindazt, ami önmagunk középpontba állításából fakad. Taníts kicsinek lenni, taníts benned megtalálni azt, hogy mitől vagyunk értékesek. Így imádkozunk, Urunk, hogy áldj meg bennünket ebben az ünnepben, hogy megláthassunk téged, és a legfontosabb az legyen, amit értünk tettél, és ezt tudjuk ünnepelni. Imádkozunk a gyülekezetünk közösségéért, és mindazokért, akik közöttünk szenvednek és terheket hordoznak. Könyörgünk a betegeinkért, könyörgünk azokért, akik gyászolnak, vesztességet éltek át. Könyörgünk azokért, akik megfáradtak a hitükben. Imádkozunk családban élőkért és egyedülállókért egyaránt. És könyörgünk a városunkért, Budapestért, a körülöttünk élő emberekért. Add, Urunk, hogy ebben az ünnepben feléd fordulhassanak minél többen, hogy megértsék az ünnep igazi lényegét. Imádkozunk az országunkért, az országunk vezetőiért. És könyörgünk most különösen is Európáért, azokért az emberekért, akik elvesztették szeretteiket a terrortámadásokban. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, imádkozunk azokért, akik félnek, hogy meghallhassák az evangéliumot, és eljuthasson hozzájuk a húsvéti üzenet, hogy ne féljetek, nincs itt, hanem feltámadt. Jézus, te, aki legyőzted a halált, te tudod legyőzni a sötétséget, és minden gonoszságot, amit látunk magunk körül a világban is, légy győzedelmes Úr ezek felett is. Maradj velünk, őrizd meg bennünket, és hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk, amelyekre te tanítottál bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.